És hogyha minden igaz, akkor Soltész Béla már a vonalban van, és...
Kívánok, így van.
Szia, szia, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Én teljesen laikus vagyok Latin-Amerikában, de ez szerintem körülbelül három mondaton belül mindenkinek teljesen nyilvánvaló lesz. De van egy olyan érzésem, vagy valahol hallottam, hogy hogy Latin-Amerika képzi a katolikus egyháznak mondjuk úgy, hogy a legnagyobb motorját, vagy a legnagyobb támogató erejét, mondhatjuk ezt?
Igen, ez pontosan így van. Ugye most a pápa választás kapcsán került ez a nemzetközi figyelemnek a homlokterébe, de ezt már régóta lehet tudni, hogy a föld katolikus lakosságának több mint 40%-a Latin-Amerikában él.
És ugye, mivel ezekben az országokban jellemzően egy Közép- és Dél-Amerikában azért a lakosság nagy része, tehát sokkal szegényebb, mint az európai átlag, sokkal jobban megőrizték a vallásosságukat, mert mondjuk 100 év Európában is mondjuk, ahol azokban az országokban, amiket most gazdag országoknak mondunk, ott is sokkal több volt a vallásos embereknek az aránya.
Így van, hogy a vallás az még most is nagyon nagy szerepet játszik ezeknek az embereknek az életében. Az viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy nem minden pontosan úgy történik, ahogy ezt a Biblia megírta, hogy ezt Rómában elképzelik. Nagyon sok helyi kultuszt épített magába a latin-amerikai vallásosság.
Én úgy tudom, hogy például van olyan Che Guevara kultusz is, hogy tehát vannak olyanok, akik tehát abszolút katolikusok, és Che Guevarát egy messiásként tekintenek rá, és mint az igazság bajnokára, és így beépült a latin-amerikai hitvilágba, mint a imperializmus ellen harcoló, egyenlőséget hozó én egy apostol gyakorlatilag.
Hát talán Che Guevara azért túlzás ilyen szempontból, de az kétségtelen, hogy vannak más történelmi személyiségek, akik hasonló szerepet töltenek be. Például egészen aktuális, Mexikó a mai napon ünnepli Benito Juárez-nek a szülinapját. Benito Juárez volt az országnak az első indián származású elnöke 1860-as években, és március 21-e az ő születésnapja, és ez munkaszüneti nap Mexikóban. Ami azért érdekes, mert ez egyben a tavaszi napi egyenlőségnek a napja is, és a mexikóiak igazából nem Juárezre emlékeznek, hanem ezen a napon, ami az azték hitvilág egyik legfontosabb ünnepe volt, a napi egyenlőségnek a napja, fölkeresnek valami régi piramist vagy szent helyet, és ilyenkor fehérbe öltözve kitárt karokkal töltődnek föl napenergiával. Két évvel ezelőtt én magam is részt vettem egy ilyen ünnepségen Mexikóban, és az volt a legérdekesebb, hogy nem csak fehérbe öltözött mexikóiak, illetve különféle sámánok és egyéb ezoterikus szent emberek voltak ott, hanem katolikus apácák és papok is, akik szintén elmentek föltöltődni az azték piramis tetejére napenergiával.
Van valami abszurd abban, amit mondtál, hogy az 1860-as években lett először indián származású elnöke Mexikónak, egy olyan országban, ahol gondolom a többségi társadalom azért indián származású.
Hát keverék, igen, Mexikóban a lakosságnak több mint a kétharmada, az egyszerre rendelkezik spanyol és indián felmenőkkel is.
És akkor, ahogy mondtad, van átjárás akkor a katolikus hit és az ősi azték hitvilág között. De ez egyébként tökéletes, ezt Afrikában is. Én Afrikában jártasa vagyok, és ott is szabadon értelmezik az afrikai muszlimok, illetve az afrikai keresztények, hogy vannak, amiket ugye megtartottak a korábbi hagyományaikból.
Igen, ez így van, sőt, ugye említetted az előbb Che Guevarát, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy mégsem akkora mellényúlás azt mondani, hogy Che Guevarának is vallásos kultusza van. Kubában is jártam, és ott azt figyeltem meg, hogy ott nem kettő, hanem három totális hitvilág keveredik. Ugye az első a katolicizmus, a másik az afrikai rabszolgák által a szigetre hozott Yoruba hitvilág, és a harmadik a kommunizmus. És annak köszönhetően, hogy a Kubában a lakosságnak nagy része igen szegény, emiatt viszonylag kiszolgáltatott, és tudják azt, hogy vannak olyan dolgok, amiknek a megoldására a plébánosnak kell fizetni, vannak olyan megoldások, amik olyan életproblémák, amiknek a megoldásához a sámánhoz kell menni, és vannak olyan problémák, amiket a párt tud megoldani.
Hogyha jól tudom, a kubai forradalom adott rendesen olyan alakokat, akiket így lehet imádni, hiszen ha jól emlékszem, Camilo Cienfuegos is a kubai forradalom résztvevője volt, akinek aztán a 50-es évek végén lezuhant a repülője, ami őt szállította, és ő is így része lett ennek a kubai hitvilágnak a hosszú szakálával, és...
Igen, hát ez kétségtelen, hogy a kubai forradalomnak a története, ez mind a mai napig úgy van elmesélve, mint az új szövetség, tehát mint valamiféle megváltás történet, hogy volt a szenvedő kubai nép, és akkor jöttek ezek a szakállas emberek, mint Jézus és az apostolai, akik kivezették a kubai népet ebből a nehéz sorsból.
És említetted, hogy az afrikai rabszolga múlttal kapcsolatos viszonyát a mai kubaiaknak, ugye a idegháborúba a kubaiak igen aktív támogatást nyújtottak többek között Angolában, és ez nagyon jól jött, hogy tehát ugye a szovjetek is segítettek több afrikai országnak, de amikor a kubaiak mentek oda, akkor őket inkább tekintették az afrikaiak így a testvéreiknek, meg gyakorlatilag ezt úgy magyarázták a kubaiaknak, hogy ez egy hazatérés nekik Afrikába segíteni a testvéreiket.
Igen, ez így van. Ugye a Castro rendszernek mindig is volt egy nagyfokú szolidaritás érzése a többi harmadik világbeli országgal, és abban az időszakban, amikor Kuba még gazdaságilag egy kicsit jobban állt, akkor meg is engedi maguknak, hogy finanszírozzanak ilyen expedíciókat. Kétségtelen, hogy az angolaiak számára a kubaiak jelenléte kevésbé volt terhelő vagy zavaró, mint mondjuk a fehéreké, valahogy tényleg közelebb érezték magukhoz a kubaiakat.
Én elég alaposan rád googliztam, úgyhogy biztos nem érezted, tehát nagyon finoman csináltam, de rendesen utána olvastam, és kiderült számomra, hogy te nagyon sokat utaztál Latin-Amerikában, és tőlem, én is nagyon szeretek utazni, és mindig, amikor megkérdezik, hogy én miért kezdtem el utazni, akkor mindig szeretnék mondani egy nagyon jól hangzó történetet. Nem tudom, hogy esetleg, hogyha tőled kérdezzem meg azt, hogy te miért szeretsz Latin-Amerikába utazni, akkor tudsz-e valamilyen nagyon jól hangzó történetet mondani, mondjuk egy ilyen esetre? Van-e esetleg betárazva?
Rengeteg történetem van, ami azt illusztrálja, hogy miért zseniális dolog Latin-Amerikába utazni, de azt hiszem talán a legegyszerűbb válasz az az, hogy borzasztó könnyű Latin-Amerikában utazni, ugyanis nagyon, annak ellenére, hogy van egy olyan híre a kontinensnek, hogy ott azért elég makulás elintézni bármit is, és hogy mindenki azt mondja, hogy mañana, majd holnap elintézzük. Ennek ellenére, hogyha arról van szó, hogy egy utazót el kell vinni valahova, vagy el kell szállásolni, vagy éttermet keres, és akkor valaki a segítségét kéri, hogy tudjon mit enni, és tudjon hol megaludni, akkor minden borzasztóan flottul működik. Például Peruban én úgy utazgattam 3 héten keresztül, hogy szerintem egyetlen egyszer volt olyan, hogy nekem konkrétan kérni kellett azt, hogy hadd aludhassak meg itt. Mindenhol máshol az történt, hogy megszálltam az első hostelben, mondtam, hogy hova megyek, és akkor már ajánlottak egy hostelt ott, vagy ajánlották azt, hogy van valaki ismerős vagy rokon, aki elvisz engem a következő városba kis busszal. Tehát, hogy az egész borzasztóan flottul működött, és soha nem éreztem úgy, hogy nagyon át lennék verve, mindig éreztem azt, hogy nekik is megéri, és nekem is, és alapvetően végtelenül kényelmes dolog Latin-Amerikában utazgatni.
És hogyha mondjuk azt kérdezném tőled, hogy mint ahogy mondtam, abszolút laikusként Latin-Amerikába melyik országba utazzak, és mondjuk egyet kellene mondanod, melyik országba küldenél engem?
Hát, hogyha a magyar viszonyokból indulunk ki, és azt vesszük, hogy 3 hét szabadságot tudsz kikérni, akkor Guatemalát javaslom, mert ez egy nagyon érdekes és sokszínű ország, ahol azért 20 nap alatt nagyon sok mindent lehet látni. Hogyha több időd van, tehát mondjuk is fél időt szabadulni itthonról, akkor Mexikót javaslom, vagy Perút.
És mondjuk mennyit kellene spórolnom, hogy tehát mondjuk a repülőjegyet leszámítva, hogy mondjuk, hogyha kint van az ember, akkor mondjuk szállásra, kajára, közlekedésre nagyságrendileg milyen pénzeket kell elképzelni? Gondolom, hogy Latin-Amerika ezért egy hatalmas terület, de lehet egy átlagot mondani, hogy mennyi az a pénz, ami elég?
Hát nagyon változott, meg ahogy mondtad, attól függ, hogy melyik ország, és hogy attól is függ, hogy mennyire vagyunk kisigényűek. Én azt mondom, hogy azért a szegényebb országokban, mint mondjuk Guatemala vagy Bolívia, amik meglehetősen olcsóak, ott már napi 5000 forintból gond nélkül meg lehet lenni. Drágább helyeken, mint Chile például, vagy Costa Rica, ott napi 10.000 forintra is szükség van.
És ahogy mondtam korábban a hallgatóknak, te rengeteg helyen utaztál Latin-Amerikába, és nincs egy kicsit olyan érzésed, mint mondjuk, ami Viktor Hugónak lehetett, hogy miután ő tényleg megírta mondjuk a Nyomorultakat, utána gyakorlatilag fel kellett tenni a kérdés, hogy akkor én ezek után ő még ezt túl tudom-e írni. Neked akkor még Latin-Amerikában vannak olyan országok, amiket te még kihagytál? Vagy akkor azt mondom, hogy országokon belül olyan területek, ahova még vissza kell menned, és még akkor mondjuk több évre lenne szükséged, hogy megismerd?
Hát több mint egy évet utaztam Latin-Amerikában, és még ugyanennyi időt gond nélkül el tudnék utazgatni. Például két olyan ország, ami nagyon érdekel, az eddig még sajnos kimaradt, Brazília és Kolumbia. Ezekre a helyekre mindenképpen el szeretnék menni.
És gondolom, te nagyon jól beszélsz spanyolul.
Igen, én spanyol-portugál szakon végeztem az ELTE-n, úgyhogy már amikor megérkeztem, akkor nyelvi problémák elméletileg nem kellettek volna, hogy legyenek, és mégis Chilében voltam először, és hát a chilei spanyol annyira más, mint a spanyolországi spanyol, hogy sokszor volt úgy, hogy már felsőfokon beszéltem spanyolul, mégis így álltam, mint a faszent, és fogalmam se volt, hogy mit beszélnek hozzám.
Nem tudom, jártál esetleg Chilében, egy bányában, egy Chilében, de... De ez egy ilyen félpezós poén volt most a részemről, úgyhogy... De annyira mégsem volt rossz. Pontosan ez jutott eszembe, hogy ha valaki hivatalosan megtanul itt spanyolul Magyarországon, akkor azért, hogy egy kicsit olyan Latin-Amerikában, mint hogyha az ember tud franciául, és úgy megy ki Afrikába, ugye Afrikába is a nyelvtanból nem csinálnak olyan különösebben nagy elvi kérdést, hogy nagyon szabályosan beszéljenek.
Hát igen, szoktam spanyolt tanítani, úgyhogy azóta sokszor van olyan, hogy kérdezik tőlem a tanítványaim, hogy mit, hogy mondanak spanyolul, és akkor mindig azt kérdezem, hogy melyik országra vagy kíváncsi. És amikor mentem ki Chilébe, amikor legesleg először utaztam ki Latin-Amerikába, akkor Madrid és Santiago között, ha jól emlékszem, a 22 órán keresztül ment a repülő, és már nagyon untam magam, és megkérdeztem a stewardess-t, hogy hány óra van, és emlékezett, és azt kérdezte, hogy hol. Aha. Mondjam meg, hogy mire vagyok kíváncsi, hogy hol hány óra van Madridban vagy Santiago-ban, és sokszor van az, hogy spanyol órát tartok, és megkérdezik tőlem, hogy van például az, hogy Pogróc spanyolul, és akkor megkérdezem, hogy hol szeretné tudni, hogy hol van, hogy mondják Spanyolországban, Chilében, Mexikóban, mindenhol más szó van rá, amiket kölcsönösen nem is értenek meg.
Tök érdekes, amit mondasz, mert ugye az arab nyelvre szoktak hasonlóan tekinteni, mint a spanyolra, de mondjuk az arab nyelvben azért van egy olyan nagy előny, hogy van olyan, hogy irodalmi arab, amit gyakorlatilag, hogyha Bagdadban tanul valaki, vagy Tuniszban, vagy Casablancában, akkor ők tudnak egymással kommunikálni. De akkor mondjuk a spanyolban akkor nincsen olyan, hogy mondjuk egy montevideói, meg egy San Salvadori, hogyha mind a kettő ott az adott, tehát a hazájába egyetemre jár, akkor ott az egyetemen egy olyan irodalmi spanyolt oktatnak, amin aztán ők tudnak kommunikálni, és mondjuk 100%-ig megértik egymást.
Persze, tehát nyelvészeti szempontból ugyanarról a nyelvről beszélünk, és nincsenek igazán nagy különbségek. Olyan nincs, hogy egyáltalán ne értené meg magát két tetszőleges spanyolul beszélő. Annyi van esetleg, hogy minden mondatra jut egy olyan szó, amit meg kell magyarázni a másiknak, mert nem érti, de azért, aki egyetemet végzett, az tisztában van az irodalmi spanyol szavakkal.
És még azt szerettem volna kérdezni, hogy én olvastam Che Guevarának a bolíviai naplóját, és abból az terül ki, hogy Guevara az embereivel quechua szavakat tanítatott, mert az indiánok ott a 60-as években a spanyolul beszélők között így egy ilyen, tehát egy ellenségesebben viszonyultak hozzájuk. Ez mennyire érezhető Latin-Amerikában, hogy a spanyol az mennyire a gyarmatosítóknak, illetve az elnyomóknak a nyelve, így az ősi, az indián nyelvekkel szemben?
Hát az biztos, hogy még nagyon sok indián nyelven beszélő él Latin-Amerikában, tehát több millióra tehető azoknak a száma, akiknek az anyanyelve nem a spanyol. És én Guatemalában és Peruban is laktam rövidebb ideig egy indián családnál, Peruban egy quechua családnál, Guatemalában egy maya családnál, és mind a két helyen egymás között ők a saját nyelvüket beszélték, és az volt a jellemző, hogy a férfi, illetve az idősebb gyerekek, akik iskolába jártak, ők már tudtak elég jól spanyolul, de az asszony és a kisebb gyerekek alig-alig. Úgyhogy nem is nagyon tudtam velük beszélgetni.
Hát Én még legszívesebben 2 óránál folytatnám ezt a beszélgetést, de biztos vagyok benne, hogyha neked máskor lesz rá időd és alkalmad és kedved, akkor meg fogunk keresni, hogy újra meginterjúvoljunk.
Hogyne, nagyon köszönöm, hogyha
mi köszönjük,
máskor is.
Mert ez még csak 3 korty matetea volt egy hatalmas területből.
Igen, és a tekilát még el sem néztük.
Igen, és még el sem jutottunk a tortilláig, így van. Úgyhogy nem tudom, szeretted-e vagy ismered-e Carmen Mirandától a South American Way című számot. Én tegnap tudtam meg, hogy ez a Carmen Miranda egy brazil énekesnő volt.
Uh-huh,
úgyhogy nagyon köszönjük, muchas gracias, obrigado.
De nada.
És hogyha akkor még van 2 perced, akkor most a következő nóta neked szól. Köszönjük szépen még egyszer, és adios.
Nagyon szépen köszönöm, adios.
Szia.
Szia.